Közel 2000 évvel ezelőtt egy ilyen húsvét vasárnap hajnalán asszonyok mentek Jézus Krisztusnak a sírjához. Azért mentek, mert Jézus Krisztust pénteken reggel 9-kor megfeszítették, és délután, amikor levették a keresztről, akkor belehelyezték egy üres sírba. És egy nagy követ gördítettek a sír elé, lepecsételték a rómaiak pecsétjével, katonákat állítottak a sír elé, és ezek az asszonyok most valahogy mentek, remélve, hogy valahogy meg tudják adni a végtisztességet Jézus Krisztusnak. És ahogy közeledtek vasárnap hajnalban, azt látták, hogy a kő el van gördítve, és azt látták, hogy a sír üres. És aztán angyalok jelentek meg, és azt mondták, hogy miért keresitek a halottak közt az élőt. A halottak közt az élőt. Nincs itt, hanem feltámadt. Úgyhogy Jézus Krisztus feltámadása az a jó hír és örömhír az egész világ számára, hogy Isten elküldte a fiát, aki meghalt a bűneinkért a kereszten, de nem maradt a sírban, hanem ő feltámadt, ő él, ő élő megváltó ma. És azóta rengetegen foglalkoztak a feltámadás bizonyítékaival, rengetegen kutatták ezt, és többen megpróbálták megcáfolni Jézus Krisztus feltámadását. John Capley, a Cambridge-i Egyetem tanára, aki a bírói hivatást csúcsáig jutott Angliába, és a brit történelem egyik legnagyobb bírói elméjeként ismertek el, a következőket mondta. Igazán jól tudom, mi az, hogy bizonyíték. És mondhatom, hogy olyan bizonyítékot, mint ami a feltámadás mellett szól, még sohasem cáfoltak meg. Lord Darling, aki egy másik bírósági elnök volt Angliában, a következőket mondta. A világ egyetlen intelligens esküdszéke sem tudna más ítéletet hozni, mint hogy a feltámadás története igaz. Simon Greenleaf professzor, aki a jogegyetemi tanára, a Harvard Egyetem jogi tanszékének a vezető, írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy a jogi bizonyítékok alapelvei. Három tanítványa egy kihívás elé állította Greenleaf professzort, hogy alkalmazza a könyvében leírtakat Krisztus feltámadására, és vizsgálja meg azokat a bizonyítékokat, amelyek Jézus halálból való feltámadása mellett szólnak. Greenleaf professzor elfogadta a kihívást. Vizsgálatai végeztével ezt mondta, nincsenek jobban dokumentált történelmi bizonyítékok, mint a Krisztus feltámadása mellett szólók. Meggyőződésem, hogy meggyőzhetik bármelyik angliai vagy Egyesült Államokbeli esküdtszéket arról, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Úgyhogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és ő ma él. A Bibliából szeretnék olvasni, az Új Szövetségből. Először János első leveléből az első három verset. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről. Az élet megjelent. Most nem tudom, hogy ide, ahogy ki van írva, nagybetűvel van-e írva, hogy az élet, de azt gondolom, ezt lehetne nagybetűvel írni. Az élet, János apostol, a szemtanúk egyike, azt mondja, hogy az élet csupa nagybetűvel megjelent. Az élet csupa nagybetűvel megjelent. Tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet. Aztán még az 5. fejezet, 11-12, és ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet, csupa nagybetűvel, élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. És végezetül János evangélium a 14. fejezet, 16. vers, 14.6. Azt mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Élet. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is rajtam keresztül, vagy én általam. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, és visszaemlékeztek-e az életetekbe, vagy akár most, hogy csak így mennyire vágytunk és vágyunk az életre, a nagybetűs életre. Tudjátok, amikor iskolába jártunk, és persze jó néhányan még iskolába jártok, de amikor iskolába jártunk, akkor szokták mondani a tanárok, hogy majd amikor, fiam, kikerülsz a nagybetűs életbe. Így van? Na majd akkor az más lesz, majd a nagybetűs életbe. Szülők szokták ezt mondani a gyermekeiknek, így van? Hogy fiam, majd amikor kikerülsz az életbe, a nagybetűs életbe. Minden egyes ember vágyik vagy valamilyen nagybetűs életre. Nagybetűs életre. Az életének különböző időszakaiban máshogy fogalmazza meg, hogy mire vágyik, de valahol mindenki vágyik az életre, nagybetűs életre. Lehet, hogy mikor kisgyerekek vagyunk, akkor azt mondtuk így, hogy apa, vegyél nekem egy ilyen játékot, és ígérem, mikor, ha megkapom, soha többet nem kérek más játékot. Így van? És persze. Apa, csak vegyél nekem fagyit, egész nyáron soha többet nem fogok kérni fagyit, csak most vegyél nekem fagyit. Persze. Így van? Valamire vágyik, valami többre, aztán ott vagyunk az iskolába, és arra gondolunk, hogy majd akkor kezdődik el az élet, amikor 18 éves leszek, akkor majd elkezdődik az élet. Vagy majd elkezdődik az élet, igazából most ez még nem az igazi élet, majd az igazi élet akkor lesz, amikor már önálló leszek, és azt teszem, amit akarok. Vagy majd akkor lesz igazi élet, mikor majd diplomázok, és onnan indul az igazi élet. Vagy majd amikor házasságot kötök, vagy családom lesz, akkor lesz majd az igazi élet. Vagy amikor lesz egy autóm, vagy lesz egy házam, vagy lesz egy biztos egzisztenciám, vagy egy jobb munkám, és sorolhatnánk. Majd akkor kezdődik az igazi élet, és az olyan, mint egy nagyon széles folyó partján állni, és csak átnézegetni mindig a túloldalra, és azt mondani, hogy tudom, hogy lesz majd, remélem, hogy lesz majd, akarom, hogy legyen majd az életemben az az igazi élet, és majd ott lesz a túloldalt. Csak el kell jutnom oda. Tudod, egy cél. Lehet, hogy sportban, lehet, hogy munkában, Lehet, hogy anyagiakban, lehet, hogy szerelemben, lehet, hogy kapcsolatban. Így mindannyiunk számára vannak ilyen déli bábok. Vannak ilyen elképzelések, hogy ez még nem az az igazi élet. Az igazi élet, ez nem itt és most van, hanem valahol majd van. Vár. Csak el kell jutnom oda. Idősebb kor felé haladva, majd ha már nem dolgozok több, és nyugdíjas leszek, akkor kezdik az élet. És Istennek a válasza erre a mély vágyunkra, kérdésünkre, kérdéseinkre, óhajtozásunkra, sóhajtozásunkra, szomjúságunkra, éhségünkre, az nem egy esemény, vagy dolog az életünkben, vagy valamilyen elérendő cél, hanem egy személyben, Jézus Krisztusban van. Hogy Isten azt mondja nekünk nagyon egyszerűen, hogy akié a fiú Jézus Krisztus, azé az élet. És nem kell többé azt mondani, hogy majd egyszer, bárcsak, ha én olyan lehetnék, hanem Istennek a válasza Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus az ő válasza. És lehet, hogy nem őt keressük, lehet, hogy őt keressük. Én emlékszem az életemre egy olyan pontra, amikor egyáltalán nem őt kerestem. De Istennek a válasza, az nem egy vallás, az nem egy vallásos alak Jézus Krisztus, nem egy szimbólum Jézus Krisztus, hanem a feltámadott valós Jézus Krisztus. És ez a kifejezés, hogy élet, itt ezekben a bibliai versekben, amiket felolvastunk, a Bibliában van két szó az életre. Az ógörög nyelv, amelyen íródott az Új Szövetség, két szót használ, az egyik szó az bios. Okay? És ez most nem a biológia becézése, okay? Megyünk biosz órára, hanem ez csak azt jelenti, hogy egy egyszerű élet, ami van a növényeknek, van az állatoknak, és számunkra is van fizikai életünk az embereknek, és ez a biosz élet. Ez a létezés. Létezés. És aztán van egy másik szó, amit a magyar ugyanúgy életnek fordít, de a görögben nem ugyanez a szó, hanem zoé, vagy zoé. És ez az élet, ez egy magasabb szint, ez egy másik szint, egy másik minőség. Úgy is lehetne fordítani, hogy bővölködő élet, vagy túláradó élet. És akkor arról beszél, hogy az élet megjelent, és aki hisz Jézus Krisztusban, az övé az élet, akkor itt egy bővölködő, túláradó, más minőségű életről beszél, amire minden egyes ember vágyik. Mert minden egyes ember úgy lett alkotva, hogy ez hiányzik neki. C.S. Lewis, a Narnia krónikáinak a szerzője, aki az Oxford és a Cambridge Egyetemennek is irodalom professzor volt, azt írja erről. A biológiait, amely a természeten keresztül jut el hozzánk, és amely hajlamos megfogyatkozni és elpusztulni, és ezért csak a természetből levegő, víz, élelem formájába felvett állandó utánpótlással tartható fenn, biosznak nevezem. Erről beszéltünk, így van. A szellemi életet, amely öröktől fogva Istenben van, és amely az egész természetes világot alkotta, zoénak hívom. A biosz természetesen mutat némi homályos vagy jelképes hasonlóságot a zoéhoz. Ez azonban csak olyan hasonlóság, mint egy fénykép és az általa ábrázolt hely a szobor vagy ember között van. Az az ember, aki a biosz állapotából a zoé állapotába kerül, kisbetűs életből a nagybetűs életbe mondhatnánk, Olyan nagy változáson menne, mintha egy kőből faragott szobor húsvér emberré válna. És pontosan ez a kereszténység lényege, írja C.S. Lewis. Hogy én szeretem az ilyen naptárakat, amikben természetről vannak képek, és főleg szeretem, amikor ilyen hideg, rossz idő van, tél van, és nézegetni azt, ahol tengerpart van, így van, és csak ilyen vagyok, elnézést. De a pálmafák vannak, tengerpart van, vagy gyönyörű, a gyönyörű legelő, alpesi legelő, tudod, zöld, és csak ott van ezek a képek, ott vannak, és ez csak kétdimenziós, így van? De aztán ott lenni a tengerparton, hallani a tengert, ott járni mezitláb a homokban, ott lenni a pálmafák tövé, ott lenni az alpesi legelőn, ott tenni egy sétát, egy túrát, ott három dimenzióban észleled mindezt. Csak nem ugyanaz, mint egy képet nézni. Ugyanígy, élni az életünket emberként itt lent a földön, vágyakozni, éhesnek, szomjasnak lenni dolgok után, és aztán az, hogy Jézus Krisztust behívjuk az életünkbe, és az élet belép az életünkben, az egy olyan szintet való lépés, amit nem lehet összehasonlítani az előző életünkkel. Ezért mondja azt a Biblia sokszor, arról az életre, amikor még nem ismertük Krisztust, hogy halottak voltunk. És ez olyan furcsa, nem? Mi az, hogy halott voltam? Azt akarja mondani, hogy nem igazán éltem. Hogy léteztem, de nem éltem. És Isten azért küldte el a fiát, hogy ne csak létezzünk, hanem éljünk. Pascal, aki a 16. századi francia matematikus, egy zseni gyerek volt, aki 16 évesen elkápráztatta egész Európát képleteivel, arról beszél, hogy minden idézet, minden ember szívében van egy Isten alakú vákum, amelyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva. Hogy minden egyes ember a teremtője által úgy lett alkotva, hogy kutasson és keressen és vágyjon többre. De úgy lett alkotva, hogy ez a bennünk lévő űr, ez ne autó alakú legyen, vagy McDonald's alakú legyen, vagy húsvéti sonka alakú legyen, vagy házasság alakú legyen, vagy család alakú legyen, hanem legelsősorban ez a bennünk lévő Isten alakú legyen. És ez az emberi létezésnek, az emberi lényének a legmélyebb része. Ez a legmélyebb rész, és amikor ez a legmélyebb rész megvan elégítve, mikor ez a legmélyebb rész meg van érintve, mikor ez a legmélyebb rész be van töltve, akkor sok minden helyre áll az életünkbe. Addig olyan, mint egy alap nélküli ház, amire lehet, hogy építek, és lehet, hogy az a cicoma, vagy az a minta, vagy a szín, vagy az a dekoráció jól néz ki, de valami mélyen hiányzik, és alap nélkül van. És a Biblia erről beszél újból és újból, hogy van az az Isten alakú őr a szívünkben, az életünkben. Van az az Isten hiány, ami ott van az életünkben, és ezt nem tudja semmi más betölteni. Betölthetjük pénzzel, megpróbáljuk betölteni sikerrel, kapcsolatokkal, hírnévvel, népszerűséggel, kényelemmel, körbevethetjük az életünket különböző kütyükkel, elérhetünk célokat, de mégis valami hiányzik. Ahhoz, hogy egy nagyon zajos életet kell, hogy éljünk, ahhoz, hogy valahogy ezt a hiányt el tudjuk nyomni. Az én személyes történetem az mint hogy nagyon sokan itt, akik itt vagytok, akik itt vagyunk, nem úgy szól, hogy én nekem ez mindig megvolt. Sőt, ahogy felnőttem, egy olyan családban nőttem fel, ahol őszintén szólva azt gondolom, soha nem hallottam Istenről, soha nem hallottam Jézus Krisztusról, soha nem volt Bibliánk otthon, nem fogtam Bibliát a kezembe, de ha eléggé őszinte voltam magammal, akkor tudtam, hogy keresek valamit, vágyok valami többre. Életre, nagybetűs életre. Vágyom valahol ott, a kerítésen túl, valahol ott a folyó másik oldalán. Remélem és vágyom. És tudom, hogy sokan itt így vagytok. És aztán Isten bekopogtatott az életembe. Csak úgy, hogy most kopogtat mindannyiunknak az életébe. És ő a feltámadott Jézus. És ő nem egy szimbólum, nem vallásosság, hanem az annak a mély Isten alakú Úrnak a betöltése, ami ott van az életünkben. És az én életemben egy egyszerű igennel, hogy elismerem a szükségemet, és elismerem azt, hogy ő meghalt a bűneimért, és feltámadt. Elindult ez a kapcsolat Istennel. Jézus úgy mondta ezt, hogy azt mondta, egy asszonynak, egy kútnál beszélgettek, és azt mondta az asszonynak, hogy nézd, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De akkor, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az soha többet meg nem szomjazik. Hanem az a víz, amelyet én adok neki, az örök életre buzgó víznek kútforrása vagy kútja lesz ő benne. Lesz egy forrása, lesz egy kútja, ami újból és újból táplálni fogja. Befejezésül hallottam egy történetet már régen, de megfogott engem. Egy apáról szól, és egy fiúról. És volt a történet szerint egy gazdag amerikai ember, aki festményeket gyűjtött. És híres festők festményei kerültek hozzá, és ezeket felhalmozta az ő kastélyába, és ez volt az ő büszkesége. Ezek a festmények vendégei jöttek, mindenkinek megmutatta a festményeit, amiket gyűjtött, és ezek voltak köztük nagyon híres darabok. És ennek az apának volt egy fia, és ez a fiú, amikor a vietnámi háború elkezdődött, akkor behívták katonának. És a háborúban ez a fiú meghalt. És miután az apa elgyászolta, körülbelül egy két hónapra rá egyszer csak valaki kopogtatta az apának az ajtaján. És amikor kinyitja, akkor látja, hogy egy katona van ott. És ez a katona elmondja, hogy az ő fiának a bajtársa volt a háborúban. És hogy nagyon jó barátokká lettek. És ez a katona egy olyan amatőr festő, aki szeretett festegetni, és erről az apa fiáról festett egy képet. És elhozta az apának emlékként ajándékba, hogy ezt festettem a fiadról, ezt a képet. Az apát nagyon megérintette. Jól lehet, ez egy egyszerű amatőr kép volt. Fogta és bekeretezte. És az összes festmények és a híres festmények közt is ezt tette a fő helyre. A képet az ő fiáról, a festményt az ő fiáról. És mikor valaki jött, akkor mindig ezt mutatta meg először. Ezután meghalt az apa is. És a végrendeletében az volt az apának, hogy el kell árverezni az egész gyűjteményt, az egész kollekciót, a festményeket. Úgyhogy összehívtak egy nagy árverést, és jöttek mindenhonnan, mert szerettek volna a híres festményeket, szerették volna megvenni. És az árverés vezetője kihozta az első képet, és ez a fiúról készült amatőrkép volt. És feltette a kérdést, hogy ki veszi meg ezt a képet $100 kikiáltási ára. És nem volt senki, aki meg akarta volna venni ezt a képet. Azt mondta, hogy $80, senki nem jelentkezett. $50, senki nem jelentkezett. Emberek már elkezdtek zúgolódni. Már volt, aki bekiáltott, hogy vigyék már innen ezt az amatőr munkát. Mi a Rembrandtra vagyunk kíváncsiak, Van Goghra, Monetra. Minket ez nem érdekel. Aztán azt mondta az árverés vezető, hogy $20, kiad $20, senki nem volt. $10, és a tömegben hátul egy idős ember ült, és ő felnyújtotta a kezét. Ő volt a kertész ott, aki ismerte az apát, és ismerte a fiát is. És az apa iránti tiszteletből megvette $10 ezt a képet. Ekkor valami ilyen ámulatos dolog történt, mert az árverés vezetője azt mondta, hogy az árverést most befejeztük, berekesszük, és az árverésnek vége. Mert az apa úgy rendelkezett, hogy aki viszi a fiút, az viszi az összes képet. Ez volt a végrendeletben. Aki megveszi a fiúról szóló képet, ő viheti az összes képet. Az elején felolvastuk azt a részt, ahol azt mondja a Biblia, hogy akié a fiú, azé az élet. És tudjátok, Isten, a mindenható Isten, az Atya Isten így rendelkezett, így döntött, hogy akié a fiú, aki viszi az ő fiát, aki akarja a fiát, aki befogadja a fiát, aki hisz a fiában, annak mindent ad. Mindent, az visz mindent. Örökösévé teszi, gyermekévé teszi. Megbocsátja a bűneit. Soha többet nem említi. Atya lesz, örök életet ad neki. Megígéri, hogy vele lesz minden nap az életében. És amikor olyan dolgok történnek, amelyek váratlanok, vagy rossznak néznek ki, megígéri, hogy mindent egy nap össze fog munkálkodni, és együtt fog munkálkodni a legjobbért. Akié a fiú, azé az élet. Ez az Atya rendelkezése. Úgyhogy 2000 évvel ezelőtt, egy ilyen vasárnap húsvét reggelén, a Isten fia feltámadt a halálból. És nem egy vallást kezdett el, vagy nem valamilyen szertartást kezdett el, hanem ő bekopogtat minden egyes embernek a szívének az ajtaján, bekopogtat minden egyes ember életébe, és megkérdezi azt a kérdést, hogy akarsz engem? Akarsz engem? Az én személyes életemben ez volt a legjobb döntés, amit valaha hoztam az életembe. Sok döntést hoztam az életembe, hoztam jó döntéseket, és hoztam ostoba döntéseket. De visszanézve 27 évvel ezelőttre, visszanézve azt mondanám, hogy a legjobb döntés túl azon, hogy mit tanultam, túl az iskoláimon, túl a pénzügyi döntéseimen, túl a családi döntéseimen, ez a legfontosabb döntés és a legjobb döntés. Úgyhogy nem tudom, hogy vagy itt. Tudom, hogy sokan úgy vagytok itt, hogy meghoztátok ezt a döntést. Megnyitottátok az életeteket Jézus Krisztusnak. Elkezdtétek ezt a kapcsolatot. Megtapasztaltátok ezt az életet? Számunkra egy jó emlékeztetés. Az élet nem ott van, nem ott van, nem akkor majd, ha, hanem mivel Jézus Krisztus az életünkben van, itt és most. A boldogság nem egyszer majd, ott vagy amott, hanem itt és most. Mert ő az élet. De hogyha nem nyitottad még meg a szívedet Jézus Krisztus előtt, nem vagy még az ő követője, akkor hagyj bátorítsalak téged. Nincs jobb döntés, amit meghozhatsz az életedbe. Nincs nagyszerűbb döntés ennél. Ez a legjobb. És lehet, hogy egy picit hitbelinek tűnik, azaz kell lépned egy lépést, kell egy bizalmat adnod, de hogy mondjam ezt? Isten a fiát adta, érted? Aki a Golgotai kereszten meghalt a bűneidért. Aki olyat tett, érted, amit soha senki nem tett, és nem is fog tenni, érted? Ő méltó a bizalmadra. Ő méltó arra, hogy az életedet a kezébe helyezd. Ő méltó arra, hogy rábízd magad. Ő méltó arra, hogy neki megnyisd az ajtót. Ő nem tolvaj, Isten nem rabló. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy kifosszon, sem nem azért, hogy valamilyen furcsa emberré tegyen téged, hanem azért jött, hogy bővölködés, túláradó életed legyen most és örökké. Nyisd meg ő előtte a szívedet. Csak szeretnék egy imádsággal befejezni, és hogyha úgy vagy itt, hogy szeretnéd megnyitni a szívedet ő neki, akkor egy egyszerű imádságban ezt most megfogalmazhatod. Mondd azt neki, hogy Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem. És tudom, hogy bűnös vagyok. És köszönöm, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért a kereszten. És kérlek, bocsáss meg nekem, és jöjj be az életembe, és szeretnék egy új életet elkezdeni veled. És ez egy lépés. Isten 1000 lépést tett már feléd. Ez egy lépés, amit most te teszel döntésben, hitben felé. Hajtsuk meg a fejünket. Hogyha szeretnél választ adni neki, ő kopogtat a szíved ajtaján. Ő szeret téged, ő ismert téged. Ő meghalt, érted, és feltámadt a halálból, ő az élő Úr. Mondd azt neki. Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem. Elismerem azt, hogy bűnös vagyok. Vétkeztem ellened nagyon sok módon. De köszönöm, hogy Jézus Krisztus a bűneimért meghalt a kereszten. Hiszem, hogy ő feltámadt harmadnap. Kérlek, költözz be az életembe. Bocsáss meg nekem. Szeretnék igent mondani neked. Szeretnék követőd lenni. Légy a megváltó. Légy az Uram. Köszönjük. Köszönöm. Jézus nevében. És mindannyian, akik itt vagyunk, köszönjük neked, Urunk, mert nincs más, aki így szeretne, nincs más, aki így ismerne bennünket, nincs más, aki az életét adta volna értünk, vagy adta értünk. Te vagy egyedül. Téged ünneplünk. Te benned bízunk. Téged szeretünk. Te vagy a mi Istenünk. Te vagy a mi Urunk. Köszönjük. Köszönjük, hogy telve lehetünk reménységgel. Úr Jézus Krisztus, ma délután. Azért, mert a legjobb napjaink még előttünk vannak. Azért, mert nem mi vagyunk azok, akiknek erősnek kell lenniük, hanem Te vagy az erős. Te vagy a képes. Te vagy a megváltó. Te vagy az, aki az életünket vezeted. Te vagy az, akire rábízhatjuk a terheinket, a gondjainkat. És a Te ígéreteid biztosak. Az Úr Jézus feltámadása miatt nem csak életet ígértél nekünk ebben az életben, hanem az elkövetkezendőben. Élet mostantól fogva örökké. Ez megváltoztat mindent, Uram. Megváltoztatja azt, ahogy az életünkre nézünk, a problémáinkkal szembenézünk, a nehézségeinkkel, a kapcsolatainkkal. Megváltoztatja azt, ahogy a pénzügyekre nézünk. Megváltoztatja azt, ahogy amilyen célok lesznek az életünkben. Köszönjük neked. Köszönjük. Te vagy az élet. Te vagy az életnek a fejedelme. Te vagy az életnek az ura. Köszönjük. Köszönjük, Urunk. Köszönjük azt, hogy ez nem egy déli báb, vagy valami, ami után futnunk kell, vagy szaladnunk kell. Hanem itt és most, hogy az Atya azt mondja, mindazoknak, akik hittek ő benne, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki hisz a, aki a fiú, azé az élet. Aki viszi a fiút, az visz mindent. Örököse Istennek, és örökös társa Krisztusnak. Megkapja a Szent Szellemet. Van az öröm, neki forrása, a békességnek a forrása. A biztonságnak egy hatalmas forrása. Örökre biztonságban vagyunk. Te miattad köszönjük. Áldunk téged, magasztalunk téged. És tied az életünk. Jézus Krisztus nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen. Amen. Yeah.